Sok szeretettel köszöntök mindenkit ebben a tavaszban. Most már megállíthatatlan a tavasz, a madarak, minden. Úgyhogy egyre világosabb van, amikor jövünk. Remélem mindenkinek egyre jobb a kedve. Múlt héten egy kicsit sikerült itt lehangolni mindenkit ebben az üzenettel, lehet. És lehet, hogy azért vagyunk ilyen kevesen, mert hogy túl halálos volt a diagnózis. Ugye a Sardis, az a nevet, hogy élsz, de közben ugye halott vagy, ez volt az üzenet. Remélem, hogy nem emiatt maradt el senki egyébként. Hadd mondjam el, hogy ugye, ha néztük a programot, jövő héten elvileg befejezzük a kisázsai gyülekezetekhez írt leveleknek az üzenetét, de nem állít meg a Szabad Egyetemnek a folyása. Természetesen a 15-ét ki fogjuk hagyni, mert hát ugye az nem kell mondani, hogy miért, nemzeti ünnepünk, és március 22-től viszont húsvétig 4 ráadás alkalmat tervezünk, szintén még a jelenések könyvéből, üzeneteknél maradva, most nem gyülekezetekhez, hanem először 3 angyalnak, a 14. fejezetből a 3 angyal üzenetét, és a hozzájuk kapcsolódó 4. angyalnak a hívását, felhívását a 18. fejezetből. Ezt fogjuk végigvenni, úgyhogy ha valakinek kell meghívó, a kiáratnál található. Illetve hadd mondjam el, hogy ugye itt 22-e van megjelölve, lehet, hogy addigra már annyira tavasz lesz, hogy lehetőség lesz megint egy kis túrára. Tavaly van, aki volt velünk medvehagyma túrára, ugye Elzsike Dénes jó voltából jártunk ott Kajárpéc táj, ott az erdőben gyönyörű volt, és hát finom volt utána a végtermék is, amit készítettünk, aki ismeri. Úgyhogy valószínűleg ezt meg fogjuk idén is ismételni. Erről majd itt fogok szólni. És ha kirándulásnál tartunk, fölvetődött a Mosómagyaróvári Soproni csapatnál is, hogy valami közös kirándulást szervezhetnénk. Én gondoltam, ha már így reformációról beszélünk, Sárvár, ugye a Szilveszter Jánoshoz kapcsolódó bibliafordítás és az ott lévő dolgok megtekintése, illetve egy kicsit a Sághegyen kirándulni. Nem tudom, hogy ki az, aki vevő lenne egy ilyen egynapos, tehát egy busszal el és vissza kirándulásra, összefogva természetes a többiekkel. Ki az, aki vevő lenne rá? Ez lenne a következő kérdés, csak hogy egyáltalán úgy elvben, hogy van erre érdeklődés? Mert ha nincs rá érdeklődés, akkor nincs több kérdés. Igen, tehát lenne érdeklődés. Akkor ki az, aki hétvégén, tehát vasárnap mondjuk, vasárnap? Jó, és ki az, aki hétközben? Egy. Akkor a hétvége. Igyekszem körbejárni. Hát ezt majd, amikor már jó idő lesz, tehát akkor gondolnánk, mert hát azt beszéltük, hogy tehát lemennénk egy közös busszal Sárváron, megnéznénk ott a vár, a különböző dolgok, majd pedig a Sághegyre mennénk egy bográcsozás, kis séta, és ott van egy ilyen, én nem ismerem ugyan, de ajánlották egy ilyen vulkanikus valami fürdő. Tehát nem a sárvári termálban, hanem ott lenne lehetőség egy kis. Egy ilyen megmártózás ott a Sághegynél, ott is van valami kis fürdő. Úgyhogy hát ez lenne nagyjából így a terv, hogy egy kicsit lenne lelki része, tehát a Bibliához kapcsolódó része, és egy kis kikapcsolódásos része. Jó, akkor ezt szervezzük. Én olyan május-június környékére, tehát amikor már tényleg úgy jó idő van, tehát nem kabátba kell a bográsnál melegedni, hanem már úgy szabadabban el lehet lenni. Tehát egy ilyenre gondolnám. Jó, és akkor még a nyári táboroknak már megérkezett a listája, ez is ott a kijáratnál elvehető. Többféle táborunk lesz, ahova be lehet kapcsolódni. Én ezt nem fogom ismertetni, most el lehet venni, és mindenki megnézheti. A mai alkalommal pedig, hát akkor induljunk tovább a kisázsai gyülekezeteknek a sorába. Hát most már így a vége fele haladunk, ha nézzük, az utolsó előtti állomásunkra érkeztünk el Filadelfiához, és hát már csak egy lesz, Laodícia lesz a következő állomásunk. Az előző heteken ugye egy elég borús, elég sötét képet festő állapotokat találtunk, kezdve ugye Pergamontól, ahol elindult egyfajta megalkuvásnak a szelleme, majd Tiatira, ahol már látjuk, hogy ez kiteljesedik a hitehagyás, és hát Szárdiszt pedig említettem az imént, hogy él, de hallott, itt már nincsen erény, nincs semmi ilyesmi, és egy nagy éles váltást fogunk ma venni, Filadelfiába fogunk ellátogatni, és ez a gyülekezet, ehhez tartozó üzenet pedig szinte mintha ellentéte lenne a Szárdiszinak, mert itt viszont nem fogunk olvasni az elmarasztalásról, hanem csak dicséretet kap ez a gyülekezet. Ahogy a térképen is láttuk, tehát Szárdisztól 40 kilométerre dél-keletre indulunk el, Lídia tartományába. Testvéri szeretet, ezt jelenti maga ez a szó, Filadelfia. Második Attalosz Filadelfusz, Krisztus előtt 154-ben második Eumenésznek, az ő bátyjának az emlékére, hát, és az ő iránti szeretetből alapítja ezt a várost, és nevezi el. Ugye második Eumenésznek a nevét már hallhattuk itt az előadás sorozat alatt, Pergamonnál. Ugye ő volt az, aki a nagy oltárt, a Zeus oltárt hát, építeti, illetve ott az Aszklépiosz szentély, illetve az az ókori wellness központ, ha így valaki emlékszik rá, Pergamonnál beséltem egy ilyen ókori wellness központról, ez is az ő nevéhez, tehát ez a második Eumenész nevéhez fűződött. Tehát így az ő révükön alapul az egész város. Ma egy 32 ezer fős hát török település áll a helyén, egy kisváros, Isten városa, ugye ennyit jelent maga ez a szó ma, legalábbis ami itt fekszik. Hadászati szempontból jelentős volt Filadelfia, itt a kereskedelmi utak metszik egymást Szárdisz, Filadelfia környékén, és egy hármas határ lehet látni, Mízia, Lídia, ugye, nek a, és Frígiának a hármas határát, és itt fekszik ezeknek a mentén. De hogy miért alapítják igazán ezt a várost, mi az igazi cél az alapításával, hogy az akkori hát, görög kultúrát itt elterjessze a keleti világban, most Görögországtól nézve keleti világban terjessze el a görög nyelvet, a kultúrát. Tehát lényegében ez a város, mint egy misszionáriusa volt a görög kultúrának. Milyen érdekes, majd fogom említeni, ugye a Filadelfia, mint az egyháztörténeti korszak is egyfajta missziónak a kora, ugye 19. század, hát ekkor terjed el leginkább a szentírás, ekkor alapulnak a bibliatársulatok, tehát ez így mondhatni összecseng a kettő, bár nem a görög kultúrát terjesztik a 19. században, itt a városnak, a város történetével viszont ilyenfajta párhuzam megfigyelhető. Nem véletlen nagyon sok történetíró Kis Athénnak is nevezi a várost. A helyi pénzérméken Zeus, Afrodité, Dionysos, Helios arcképe, tehát a görög istenségeknek az arcképe volt. És hát el lehet mondani, amit említettem Tiatiránál is, hogy ez a mai török település ráépült az ókori Filadelfiára, tehát nem sikerült föltárni, még annyira sem, mint Tiatirát. Lényegében egy bizánc kori hát templomnak vagy bazilikának a tartó pillérei, majd fogom mutatni mindjárt, ennyi, amennyi látszik, néhány csonttartó láda, néhány koporsó, és ennyi, amit kiástak, és felszínen van az ókori Philadelphiából. Tehát így ezeket a templomokat nem sikerült igazán föltárni. Amit tudunk még Philadelphiáról, hogy egy vulkanikus zónának a közelében terül el, és Strabón azt írja, hogy egyetlen fa sem nő azon a vidéken, a szőlőtőkén kívül, amely különösen jó termést ad a vulkanikus talajon. Hát ezt azt hiszem nekünk se kell elmondani, ha lemegyünk a Balaton felvidékre, ugye, hát nem véletlen, hogy azokon a részeken van nálunk is ugye bor termelés. Hát ebből kiindulva az sem meglepő, hogy a városnak a fő istensége, hát melyik görög isten volt, Dionysos, ugye a bornak az istene, és róla van a legtöbb feljegyzés így az istenségek között. Illetve még egy kultusz emeljünk ki, 17-es földrengés, többször említettem, és meg kell, hogy említsük, jövő héten is meg fogom Laodíciával kapcsolatban említeni. Philadelphiát is éri ez a földrengés, ahogy az összes többi várost. Rómától kapnak ők is segítséget. Emlékszünk, Szárdisz is kapott, elég hatalmas összeget kapott, és 5 évig elengedték ugye az adót Szárdisznál. Itt is megtörténik ez. Ezért cserébe templomot emelnek Tiberiusnak, majd később Caligula, Vespasianus, Caracalla és így tovább. A császároknak mind-mind templomok emelkednek, és Caracalla az, aki ezt a neokorosz vagy templomőr címet adja a városnak. Ez lényegében egy jog volt arra, hogy egy templomot építsenek a császár kultusz számára, ugye ez már jóval, tehát egy jó 100 évvel jelenések könyve megszületése után járunk, és nem csak az új templom építésére volt ez egy jog, hanem lényegében itt a környéken a császár kultuszhoz tartozó ünnepségeknek a lebonyolítása is az ő hatáskörük volt, az ő joguk volt ebben a tekintetben. Maga a gyülekezet mikor alakulhatott? Hát lényegében a Jelenések könyvében való megemlítésen kívül nem tudunk semmit philadelphiai gyülekezetről, sehol máshol nincs megemlítve. Nem egy nagy közösség lehetett. Ugye maga a Jelenések könyve is úgy ír róla, hogy bár kevés erőd van, tehát valószínűleg valami kis közösség lehetett itt Philadelphiában, de ugyanakkor ugye annak ellenére, hogy kicsi volt, mégis a hűség kiemelkedtek, mégis megtartod az igémet. A második században van egy följegyzés, hogy a híveknek vagy egy csoportja, vagy a philadelphiai keresztényeket. Szmirnában, ugye Polikarpuszról már beszéltem Szmirnában, ha emlékszünk 81 néhány évesen, amikor az amfiteátrumba viszik és kérik, hogy tagadja meg az ő urát, akkor mit mondott a főjegyzés szerint legalábbis, hogy Jézus nem tette ellenem semmi rosszat egész eddig, hány évtizede szolgálom, hát én sem fogom megtagadni őt, és ugye így halt vértanú halált, és a philadelphiai gyülekezetnek a tagjairól is ez van főjegyezve, hogy vele együtt vitték el ebben az időszakban. Antiochiai Ignác van egy levele, amit a philadelphiaiakhoz ír, és ebből kiderül, hogy egy ilyen monarchista püspökségé szerveződik később, és a níciai zsinaton, ugye 325-ben ez az egyik első legnagyobb zsinata a kereszténységnek, tehát ott is van képviselete a gyülekezetnek, a philadelphiai gyülekezetnek. Ha magát a levelet elkezdjük vizsgálni, meg kell, hogy említsük, hogy nagyon sok párhuzamos elemet találunk Szmirna és a philadelphiai üzenet között. Hát amit legelőször is elmondhatunk, hogy egyik gyülekezet sem kap elmarasztalást Jézustól. Hát itt, ahogy Szmirnánál nem olvastunk, ott sem. És több elem visszatér. Egyrészt a megpróbáltatásnak a képe, tehát hogy egy próbáltatás idejét állják ki a hívek, ugye Sátán egy néhányat közületek tömlőzbe visz, megpróbáltassatok. mondta a szmírnai gyülekezetnek. Itt, amit olvasunk, megtartalak téged a megpróbáltatás idején. Aztán itt megjelent az életnek a koronája Szmírnánál, hogy néked adom az élet koronáját. Sőt, ugye emlékszünk, légy hű, mint halálig, ez volt a mi mottunk. És itt mire buzdítja a filadelfiai gyülekezet tagjait? Szintén, ami nálad van, tartsd meg, senki el ne vegye a te koronádat. Mind a két levélben megjelenik egy csoport, akik zsidóknak mondják magukat, de nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Olvastuk Szmírnánál, és fogjuk olvasni itt Filadelfiánál is. Tehát sok párhuzamos elem jelenik meg ebben a két gyülekezetben. Ha a korszakokat nézzük, és egy picit szemléljük meg, ugye végig járjuk a kereszténységnek a történetét is ezen levelek kapcsán, hát most ezt az időszakot, a megújulás korát fogjuk nézni, 18-19. Századnak az ideje, ami mondhatni a felvilágosodás ateista irányzata ellenére is egy dicsőséges korszak. Ahogy említettem, sohasem látott példányszámban adják ki a Bibliát, terjesztik el az egész világon, ugye földrajzi felfedezések, a különböző technikai vívmányok segítségével, tehát minden helyre az egész világon el tud jutni az evangélium, és bizony, nem csak hogy eljut az evangélium, hogy nagyon sokakban elindul valami, erről majd fog beszélni, hogy a Föld minden pontján egyfajta várakozás övezi ezt az időszakot. Tehát ez egy mondhatni, egy dicsőséges időszaka a kereszténységnek. Nézzük meg magát az üzenetet. A filadelfiabeli gyülekezet angyalának is írd meg. Ezt mondja a Szent, az igaz, akinél a Dávid kulcsa van, aki megnyitja, és senki be nem zárja, és bezárja, és senki meg nem nyitja. Jézus úgy mutatkozik be ennek a gyülekezetnek, mint szent és igaz. Ezek az Istennek olyan tulajdonságai, olyan jellemvonásai, amik végig vonulnak az egész Szentíráson. A Zsoltárok könyvét, ha kinyitjuk, hogy szent az Úr, hogy igaz az Úr, tehát rengeteg Zsoltárban ott van, tehát ezek nem Jánosnak a saját gondolatai csupán, hanem az Ószövetségből merít. Ugyanakkor ezek a jelenések könyvében olyan jelzők szintén, az Istennek olyan jelzője, amik többször előfordulnak. Ha csak egy példát említsek, a harmadik, illetve a hatodik fejezet tizedik versében, amikor a mártírok az oltár alatt oda fordulnak az Istenhez, azt mondják, Uram, aki szent és igaz vagy, meddig nem ítélsz? Tehát itt is ugyanezt a szent és igaz, szent és igaz. Tehát ez egy olyan jellemvonása az Isten lényének, amivel Jézus itt megjelenik. És mivel jelenik még meg? Azt mondja, hogy nála van Dávid kulcsa, és aki megnyitja, és senki be nem zárja, és aki bezárja, senki meg nem. Na hát ez már egy kicsit bonyolul. Mit nem zár be, vagy mit nem nyit ki? Vagy hogy is van ez? Majd mindjárt olvassuk a folytatást. De először ezt a Dávid kulcsa képet próbáljuk megfejteni, és ez a megfejtéshez, ugye ha valakinek Károli Bibliája van, kis könnyebbség, hogy ott vannak azok az Ószövetségre való utalásos helyek, ahonnan merít az egész jelenések könyve. Ézsaiás könyvében találkozunk ezzel a Dávid kulcsa kifejezéssel. Mégpedig arról van szó, hogy van egy palotamester, ugye akkoriban az volt a szokás, hogy a királyhoz nem mehetett csak úgy akárki oda, hanem volt egy palotamester, aki vagy beengedte az illetőt a királyhoz, avagy becsukta az ajtót. Nála volt ez a kulcs. És azt olvassuk, hogy Ézsaiás kap egy feladatot, és azt mondja, hogy menjen el ehhez a kormányzóhoz, ez a palotamesterhez, Sébnához, így hívták, és mondd meg neki, kivetlek a te állásodból, lerántalak a helyedről, eltávolítom, stb. A lényeget írtam csak ki, mert hosszabb a szöveg. és helyette elhívom szolgámat, Eljákimot, a Hilkiás fiát, és az ő vállára adom a Dávid házának kulcsát. És amit megnyit, senki be nem zárja, és amit bezár, nem nyitja meg senki. Ugye ezek a képek jönnek itt a Jelenések könyvében is vissza. Vagyis, hát persze itt Jézus nem egy olyan kulcsot használ most, és nem olyan értelembe kell érteni, hogy na akkor Jézusnál ott van valamelyik jeruzsálemi palotának a kulcsa? Az első századok keresztényeinek mit jelentene ez a, hogy hát most Jézusnál van egy palota kulcsa? Hogy bemegy, vagy nem? De hát itt nem egy Jeruzsálemben lévő palotára kell gondolni, hanem hova vezető útnak a kulcsa, vagy ajtónak a kulcsa? A mennybe. Így van. A mennyországba vezető, a mennyei trónhoz vezető útnak és ajtónak a kulcsa van Jézusnál. Ha megnézzük egyébként a trónképet, a trónnak a képét, ez is Jelenések könyvében egyre-egyre jobban megjelenik. A 7 gyülekezeti levélnél is, hát például a jövő héten hol fogunk már járni? Az ígéreteket, ha nézzük, Laodíciának, azt az ígéretet mondja az íge, aki győz, megadom annak, hogy velem együtt üljön, hol? A trón, ugye? A trónon. Tehát oda fogunk jutni a trónhoz. De hát hogy juthatunk oda? Hát van valakinél egy kulcs. És aki amit megnyit, ugye azt senki be nem zárhatja, és aki amit bezár, nem nyithatja meg senki. Ez azt fejezi ki, hogy Jézusnál egy olyan hatalom van, amit mi emberek nem tudunk úgymond becsukni, ezt az ajtót, a mennyország lehetőségének az ajtaját. Ez nála van. Ezt egyedül ő nyithatja ki, és ő zárhatja be. Na de milyen ez az ajtó? Zárt vagy nyitott? Ha tovább olvassuk, akkor rá fogunk jönni, és megkapjuk a választ. Tudom a te dolgaidat, és ímé adtam elődbe. Jézus mit csinált ezzel a kulccsal? Azt mondja, egy nyitott ajtót adok elődbe, nem zárt ajtót, nyitott ajtót, amelyet senkiben nem zárhat, hogy kevés erőd van, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Jézus kinyitott egy ajtót, és azt mondja, ezt nem csukhatja be senki. Egy valaki csukhatja be ezt az ajtót, a kegyelemnek az ajtaját, ő maga. Ha emlékszünk a Bibliában egy történetre, ahol szintén a megmenekülés volt a kérdés, és a fő kérdés, ugye az özönvíz kapcsán, Isten azt mondta Noénak, hogy egy bárkát készítsen, prédikáljon, hívja az embereket. Hányan mentek be a bárkába, olvassuk, 8-an mentek be a bárkába csupán, és utána mi történt a bárka ajtajával? Noé behúzta maga után? Nem. Noé nem tudta bezárni azt az ajtót. Isten zárta be. Azt olvassuk, Isten zárta be a bárka ajtaját. És Noé nem tudta kinyitni sem. Csak Isten. Ez teljesen ugyanez a történet. A megmenekülésnek az útját ki az, aki kinyithatja, és ki az, aki bezárhatja. Egyedül Isten az, aki e fölött rendelkezik. Na hát egy-két kép, ami megmaradt Philadelphiában, a Szent János Bazilika, tehát ahogy említettem, egy 6. században épült bizánci templomnak a rómjai, egy-két ásatási kép az alapok, a templomnak az alapjai, ugye a különböző temetkezési dolgok, és hát a pillérek, a 4 pillér, ami megmaradt az egész templomból, tehát ez lényegében az ókori Philadelphia. Semmi más nem maradt meg belőle. Amikor a kollégákkal kint jártunk, hogy ott a képen van a kis csoportunk, akkor és úgy szétnéztünk, elolvastuk a Philadelphia üzenetet, a nyitott ajtó, és egyikünk megszólalt, hogy hát nézzétek, hát itt nem csak egy ajtó van nyitva, itt minden nyitva van. Itt minden nyitva van, itt nincs tető, semmi nincs. Ez aztán az igazi nyitottság, mondta valamelyikünk. Hát valóban. Hát igen, mögötte a minaret áll. Tehát valóban a nyitottságnak, a nyitott ajtónak a korszaka a Philadelphia minden szempontból. Nem csak azért, mert a levél üzenetében itt van ez a nyitott ajtó, hanem azért is, mert ahogy említettem, tehát az evangélium az egész világra soha nem látott addigi módon még inkább el tud jutni. Na de mi is ez a nyitott ajtó? Hadd kezdjem azzal, hogy Jézus maga mondja magáról, hogy én vagyok az ajtó. Ha valaki én rajtam megy be, megtartatik, és bejár, és kijár majd, és legelőtt talál. A juhok példázatában mondja Jézus önmagára nézve, hogy egyedül ő az ajtó. János evangéliumában olvasunk arról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki nem mehet az atyához, csak én általam. Tehát egyetlen egy út létezik. Aki kikerüli ezt az ajtót, aki az ablakon megy be, stb., ugye azt mondja Jézus itt a példára, az tolva és rabló, aki nem az ajtót használja közlekedési eszközként. Aztán ugyanígy beszél a Pál apostol és a zsidókhoz írt levélben Jézusról, mint egy ajtóról. Ugye a mennyei szentét ábrázolja ott a zsidókhoz írt levél, és hát tudjuk azt, hogy a szentélyen belül nem ajtók voltak, a két nagy rész nem ajtó választotta el egymást, hanem kárpit. Ugye amikor húsvétkor Jézus kereszten meghal, arról olvasunk, hogy a kárpit szakad el, ugye tetejétől az aljáig, és az ott is megnyílt az ajtó, tehát láthatóvá vált ugye az Istennek a ládája. És ezt a képet használja föl Pál apostol, amikor azt mondja, hogy bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre, de melyik szentélybe? Nem a földi szentélyről beszél, hanem azt mondja, hogy van egy igazi szentély a mennyben, és Jézus oda ment be, a Jézus vére által azon az úton, amelyet ő szentelt nékünk új és élő útgyanánt, a kárpit, azaz ő teste által. Tehát ő a kárpit, ő az ajtó, rajta keresztül mehetünk be az Istenhez, az Istennek a szentélyébe. Ugye, ha megnézzük az ajtót, a nyitott ajtó az örök élet lehetőségéről is beszél. Nem csak Jézus maga az ajtó, hát Jézuson keresztül nyílik meg az örök életnek a lehetősége számunkra. Ugye az Édenből való kiüzetés során azt látjuk, hogy becsukódott egy ajtó, angyalok őrzik, nem mehettek vissza Ádám és Éva. Itt viszont arról olvasunk Jelenések könyvébe, hogy akik megtartják az ő parancsolatait, nekik joguk van bemenni az életfájához, és bemehetnek a kapukon a városba. Miért? Mert nyitva van. A lehetőség meg van nyitva számukra. Lényegében a Philadelphia üzenet egyben egy hívás is mindannyiunk felé. Minden egyes tékozló fiú felé egy hívás, hogy az atya ajtaja, atyád ajtaja nyitva van, gyere haza. Van lehetőség. Van lehetőség még hazamenni. Hogy miért mondom azt, hogy még van lehetőség? Mert hozzá kell tenni, hogy a Jelenések könyve beszél arról is, hogy az ajtó, a lehetőség ajtaja egyszer be fog zárulni. Egyszer be fog zárulni. Le fog zárulni a kegyelem. Jelenések könyve beszél arról, hogy Isten nem tűri a végtelenség az, hogy a gonoszság pusztítson a földön, hogy a szegények ki legyenek zsákmányolva, hogy az emberek letapossák egymást, és a többi, és a többi, hanem azt mondja, hogy el fog jönni másodszor, és előtte elhangzik, hogy aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is, aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is, aki igaz, legyen igaz ezután is, aki szent, szenteltessék meg ezután is, és onnantól fogva már nem lehet változtatni, amikor ez elhangzik. Egyszer le fog zárulni a kegyelem ajtaja. Jézus, amikor beszél az ő visszajöveteléről, és példázatokat is elmond, hasonlatokat, elmond egy példázatot 10 szűzről. 10 olyan, úgymond, koszorús lány, vagy minek lehetne mondani ma őket, akik várják a vőlegényt, hogy kísérjék a mennyasszonyi házhoz. És azt olvassuk ezekről, hogy 5 az okos, 5 meg balga. Hogy miben állt az okosságuk, a balgaságuk, talán nem akarom most részletezni, nem ez a témánk. De látjuk ott is, hogy ugye 5 okos az elmegy, bemegy a mennyegzőre, és mi történik az 5 balgával? Ők is oda mennek a házhoz, de mit találnak? Zárt ajtót találnak. És beengedik őket? Azt olvassuk, hogy nem. Kiszólnak, hogy sohasem ismertelek titeket. Ők nem lesz. Tehát egyszer bezárul az ajtó. Aki lekésik, aki sokáig halogatja, hát az lemarad. Olvastam egy történetet egy misszionáriusról, aki Kínában végezte a szolgálatot, és egy fiatalember odament ez a misszionáriushoz, és megkérdezte, hogy hát nagyon tetszik az, amit mond, és tényleg olyan megkapó a Jézusnak a története, az élete, ez az egész, de hát én még szeretnék egy kicsit élni, még fiatal vagyok, hogy mondja már meg, mi az a legvégső pont, amíg jöjjek és dönthetek Jézus mellett, hogy meddig lehet. És hát mondtam misszionárius, hogy hát fiam, hát halálod előtt 5 órával gyere vissza. Jó. Hát ez nagyon megörült neki, hogy hát ha ez ilyen hosszan kitolhat, hát ez nagyon jó. Elment boldogan. Egy kis idő múlva visszajött, hogy hát baj van. Hát nem tudom, hogy mikor fogok meghalni. Nem tudom, hogy mikor lesz vége. És mondtam, hiszen hát akkor... Akkor most. Akkor nincs mit halogatni. Ugye a kinyílt ajtó, a nyitott ajtó jelzi ezt, hogy ma még van lehetőségünk. Ma még van lehetőségünk menni az Istenhez. Nyitott ajtó. A leghosszabb profécia a Bibliában. Hova vezet el bennünket? Szintén ide vezet el bennünket, ehhez a nyitott ajtóhoz, hogy ott valami megnyílik a mennyei szentélyben, kinyílik valami, a szolgálat egy olyan fázisba ér, amikor Jézus már a legbensőbb helyre megy. Erről nem akarok külön hosszan beszélni, hiszen Dániel könyvét itt a Biblia Szabad Egyetemen, nem is tudom hány éve volt szó róla, még a Kalocsai Tamás kollégám vette át. Ugye 2300 este és reggel, ami elindulott 457, ugye a templom újjáépítése felől való szózattól, és eltart egészen, hát itt nincs fönn a képen az az időszak, ugye itt olvasunk ebben a proféciában a Mesiás haláláról, hogy mikor fog majd meghalni, és 1843-44-be vezet el bennünket ez a leghosszabb profécia, amikor is Jézus bement, nem kézzel csinált szentélybe, hanem magába a mennybe, és ott végzi a szolgálatot, és amikor elvégzi az engesztelés szolgálatát, ugye ez egy ószövetségi ünnepnek a képe, amit megjelenik. Mi történt, amikor kijött a főpap, ugye Jézus ott főpapként jelenik meg a zsidókhoz írt levélben, az engesztelés napján, amikor kijött a főpap, a bűnbakra, Azázel bakjára ráolvasta a bűnöket, és mi történt ebben a bakkal? Kivitték a pusztába, és ott pusztult el. Hogy mutatja be a jelenések könyve, mi lesz a jövő? Jézus miután eljön, mi történik a sátánnal, az ördöggel? Azt olvasjuk, megkötözik, és hova kerül 1000 esztendőre? A pusztába. Ugyanúgy, és a vége a pusztulás. Tehát ezek a szimbólumok itt összeérnek. Ajtó tehát Jézus, ajtó, nyitott ajtó, a megtérésnek a lehetősége, az örök élet lehetősége, és ne hallgassuk el azt, hogy az evangélium útja útjának a megnyílása is, az evangélium hirdetése is egy nyitott ajtó, az ige ajtaja. Amikor Pál fogságban van és ír levelet a kolossei gyülekezetnek, jövő héten ott fogunk járni Kolosse környékén, Hierapolis, Kolossé és Laodícia egymáshoz nagyon közel vannak, és azt kéri a gyülekezettől, imádkozzatok, ugye érettünk, nem azért, hogy nyíljon meg a börtön ajtaja, hanem egy nyitott ajtót kér ő is, csak hogy mit nyisson meg Isten? Azt mondja, nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amelyért fogó is vagyok. Tehát az evangélium hirdetése, ez is a nyitott út, és ez is ez a nyitott ajtó. Ugye láttuk már az előző levelek kapcsán is, hogy amikor az ige, a Szentírás becsukódik, és átveszi a helyét mindenféle más tanítás, a Bálám tanítása, Ézabel tanítása és a többi, hát akkor hova lesz a kereszténység? Hova jutottunk Szárdisznál? Érsz, de halott vagy, egy elég szörnyű állapotba jutottunk el, és hát ha a 21. században föltesszük a kérdést, hogy milyen állapotban van a kereszténység, hát nem tudom, erőtelen vagy erős, mindenki ítélje meg saját maga, hogy miért olyan erőtelen a kereszténység, hát igen, lehet, hogy ezért, amit itt olvasunk, hogy hát azért tévelyektek, mert nem ismeritek az írásokat, és az Istennek hatalmát sem. Nem ismerjük azt, hogy mit mond az ige, mit mond a Szentírás, mi az igazi tanítás. Nem kéne, hogy így legyen, nem kéne tévejegnünk. Hadd olvassak egy idézetet pont a 19. században élt keresztény írónőtől. Nem elég azt tenni, amit az ember helyesnek vél, vagy a lelkész helyesnek mond. Üdvösségünk forog kockán, minden embernek személyesen kell kutatni a Szentírást. Ugye van egy térképe, amelyen föl van tüntetve a hazafelé vezető út. Minden jelzése nem kell találgatnia, tehát senkinek nem kell találgatni. A Biblia olyan, mint egy térkép. Hazafelé vezető utat mutatja meg, ami számunkra. És lényegében a Szentírás az, ami a megújulásnak az alapja. Jézus, amikor a sátánnal beszél, és sátán megkísérti, mindháromszor ezt mondja, hogy meg van írva. Nem azt mondja, hogy hát én úgy gondolom, hogy szerintem, véleményem, nem a saját, meg van írva. Meg van írva. Pál, amikor beszél a lélek fegyverzetéről, azt mondja, hogy a léleknek van egy kardja, ez pedig az Istennek a beszéde. És mire jó a Biblia? A teljes írás Istentől ihletett, hasznos a tanításra, fedésre, jobbításra, igazságban való nevelésre, hogy mivé váljunk. Ha meg akarunk újulni, a megújulás útja a Bibliának az ismerete. Nem egy másodkézből vett ismeret, hanem egy olyan ismeret, amit én tanulmányozok, és én megismerem. A reformáció emlékéve kapcsán mindenképpen említsük meg, hogy minden egyes reformációs elindulásnak ez volt az alapját. Az öt szóla, ugye, amit Luther mondott, és a lutheri reformációnak az alapja, hát itt is a legelső egyedül a Szentírás. Nem azt mondta, hogy egy a sok közül a Szentírás, csak ez, semmi más alap nincs. Egyedül a Szentírás, szól a Szkriptúra. Ő is ugye a Bibliát tanulmányozta, és így jutott el arra az ismeretre, amit aztán meg is fogalmaz. Ahogy említettem, tehát ez az időszak, 18-19. Század az az időszak, amikor a Biblia ismét előkerül. Ugye a reformáció felszínre hozza, nemzeti nyelveken megjelenik a Biblia, de ahogy megjelenik, hát nem olvasunk, hogy azt a hatást elérték volna, mint ami úgy várható lenne. Persze jön az ellenreformáció is, ez is megakasztja a folyamatokat. Meg hát mondjuk el, hogy azért vannak a úgynevezett protestáns részről is túlkapások, háborúkba bocsátkozás, tehát ugyanúgy ilyen földi módon kezelik. De a 18-19. Században valahogy megértik, hogy hát nem így kéne, valahogy másképp kéne, és a Biblia ismét a felszínre kerül. 1804, amikor a brit missziótársulat megalakul, 1816 az amerikai bibliatársulat megalakulása, tehát sorba alakulnak meg ezek a bibliatársulatok, és mind-mind a Biblia terjesztését tűzik ki célul. Ja, ha megnézzük a mai időt, mennyire ismerjük a Bibliát, mennyire ismeri a mai ember, keresztény emberről beszélek a Bibliát, vagy magát kereszténynek mondókról beszélek a Bibliát, és mennyire hisszük el a Bibliát. Hát Pál egy elég sötét képet vest az utolsó napok idejéről. Azt mondja, hogy az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mesékhez odafordulnak. Ugye elhisszük-e azt, amit a Szentírás világosan tanít, vagy hát azoknak hiszünk, akik azt mondják, hogy akkor fogsz megújulni, ha majd az ágyadat mondjuk ilyen szögbe fordítod, és veszel hozzá mindenféle köveket, azokat a szobádnak arra a sarkára, meg amarra a sarkára rakod, és így fekszel, úgy fekszel. Vannak ilyenek, tehát ez nem... És az ember fizet is ezért, nem egy ember fizet, komoly pénzeket fizet ezért, és itt a Biblia, ami beszél a lelki megújulás alapjáról, hogy tökéletes legyen az Isten embere, de hát ez már lejárt lemez. Biblia az már régi. Valami új kell, valami egzotikus kell. Ugye, tehát mennyire vesszük komolyan? Ebben az időben a Bibliából melyik volt az az igazság, ami kidomborodott, hadd említsem meg, nem más volt, ami a 18-19. Században felszínre kerül a Bibliából, hanem lényegében az advent várásnak a reménysége, Jézus második jövetelének a reménysége, ez volt az, amit rengetegen felfedeztek. Észak-Amerikában például egy baptista férfiú, William Miller kezdi el ugye a Jézus második eljövetelének a tanítását. Németországban egy evangélikus lelkész volt az, aki elkezdte hirdetni. Egy németországi zsidó 1821-ben bejárja a legbarbárabb országokat ezzel az üzenettel, és találkozik ott is olyanokkal, akik várják, hogy valami történni fog az 1800-as évek közepén. Egy följegyzés szerint Angliában 26-ban 700 anglikán lelkész ezt hirdette a szószékekről, hogy Jézus második jövetele itt áll a küszöbön. Nem sokára meg fog jelenni. Dél-Amerikában egy spanyol jezsuita, Lacunza volt az, aki miután olvasta a Szentírást, ez ragadta meg leginkább, és ezt kezdte el hirdetni a templomban. Franciaország, Svájc, Skandináv, és lehetne még folytatni a sort. Tehát ez az advent várás, ez nem csak egy észak-amerikai jelenség volt, persze ott teljesedett ki leginkább az advent mozgalom kapcsán, ami egy ilyen felekezetközi, mondom, egy baptista indította el, de mindenféle felekezetből voltak ott. De az egész világon mindenütt megmozdult valami. Megmozdultak az emberek. Lényegében a Bibliának egyébként ez a központi üzenete. És itt a jelenések könyvében is mit olvasunk a filadelfiai gyülekezetnél? Itt a nyitott ajtó, és mit mond Jézus? Megtartottad ugye az én beszédemet, és eljövök hamar, tartsd meg, ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat. Jézus eljövetel a jelenések könyvének a központi üzenete. Ha megnézzük a levelet, vagy ezt a könyvet, most nem csak a filadelfi levelet, a könyvet, magát a jelenések könyvét, az első fejezet harmadik versében azt olvastuk, hogy boldog, aki olvassa, akik hallgatják, és akik megtartják a könyvnek a beszédeit, mert, és ott van egy indoklás, mert az idő közel. Na de hát melyik idő van közel? Melyik idő van közel? Hogy fejeződik be a könyv? Ugyanezzel a képpel fejeződik be. Ugye azt olvassuk, hogy aki bizonyságot tesz ezekről, azt mondja, bizony hamar eljövök, és János erre azt mondja, így fejeződik be, amen, jöjj el Uram Jézus. És itt Filadelfiánál is ez a kép. Eljövök hamar. Én hamar itt vagyok. És hát bizony el kell mondani, hogy sokan persze másképp vélekedtek, és másképp vélekednek. Sajnos, ahogy az első advent idején az ördög ugye megpróbálta az emberek figyelmét elterelni Jézus születéséről, hamis messiások jöttek, amikről olvasunk az apostolok cselekedetében, név szerint is, nem egyről, nem kettőről. Tudjuk azt, hogy mielőtt Jézus másodszor visszajönne, ugyanilyen hamisítványok meg fognak jelenni. Ugyanilyen hamisítás fog történni. Ugye, Pál beszél olyanokról, akik már akkor megjelentek és másfajta tanításokat tanítottak, hogy ugye, a galatáknál főleg az jelenik meg, hogy ilyen judaizálók jönnek, akik azt kezdik el mondogatni, hogy aki nincs körülmetélkedve, az nem üdvözül, annak nincs örök élete. És Pál azt mondja ott a Galata levélben, hogy mit ér a körülmetélkedés, az se ér semmit. Mit ér a körülmetéletlenség, az se ér semmit. Egyedül egy valami számít, amiről már itt beszéltünk. Szeretet által munkálkodó hit. Szeretet által munkálkodó hit. Ez az egy a lényeg. Nem a származás, hogy te görög vagy zsidó, férfi vagy nő, szolga vagy szabad, sem ennyi. Csak Jézus Krisztus számít. És azt mondja, hogy némelyek zavarnak titeket, el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. De ha mi, vagy mennyből való angyal hirdetne is más nektek, amit hirdettünk, azon kívül, amit hirdettünk, az legyen átok. Sajnos ebben az időszakban, a megújulás korában is fölélettek hamis ébredési mozgalmak. Szintén ez a 19. századi írónő ír, hogy már az ő idejében is, nem csak ez a Biblia olvasás utáni vágy nőtt meg az emberekben, hanem hamis ébredés is elindult, látványos ébredések, nagyon sokszor a képzelet megmozgatásával, az érzelmek felkeltésével, az új és meglepő utáni vágy kielégítésével lángolnak föl. Csak az az Isten tisztelet érdekes nekik, írja ő ezekről az emberekről, amiben szenzáció van. És hadd tegyem hozzá, én azt tapasztalom, nagyon sok helyen, nagyon sok emberben tényleg azt látom, hogy szinte csak azt az Isten tiszteletet értékelik, ami már nem is annyira Isten tisztelet, hanem egy ilyen showműsor. Amikor az ige szólal meg, hogy esetleg változni kéne, hogy esetleg kicsit komolyabban kéne venni az életet, hát az kiszereti. Ugye, tehát arról szeretnénk hallani, hogy hát én, hát jó, iszok, dohányzok, drogozok, hát de Jézus fogadj el úgy, ahogy vagyok, én ilyen vagyok, kész. Csak hogy Isten elfogad, persze, nem ezt mondom, csak Jézus nem akar ebben az állapotban hagyni senkit. Ha megnézzük azokat a betegeket, akár szenvedélybetegeket, akik Jézushoz oda mentek, és meggyógyította őket. Nem egyszer olvassuk, hogy Jézus azt mondja, megbocsátatok a te bűneid, menj el, de akkor nem maradj olyan, amilyen voltál. Tehát jöhetsz úgy, amilyen vagy, de nem maradj olyan, amilyen vagy. Ha Jézussal találkozol, akkor változnod kell. Na de hát ki akar ma változni? Hát melyik ember akar változtatni a szokásain? Rossz szokásokon. Melyikünk akar változtatni a rossz szokásokon? Na, ne. És ha arról beszélnek nekünk, az nem kellemes. Arról nem akarunk hallani. Inkább a szép és finom dolgok. Na hát ezek a hamis ébredési mozgalmak, amik ugye a fülünket úgy simogatják, meg igen, azt mondják, amit szeretnék hallani. De az igazi ébredés nem erről szól. Az igazi megújulás nem erről szól. Nézzük tovább a levelet, mert az időnk véges. Ugye így szól tovább, mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész virágra eljő, hogy megpróbálja a föld lakosait. Már megint arról beszél ugye az ige, hogy itt nem csupán az első századok megpróbáltatásai vannak, ők abban vannak benne, de Jézus valami másról is beszél. Hogy a kegyelem idő lezárulásakor, ahogy a Jelenések könyvében olvassuk, fog jönni. Fog jönni a nagy nyomorúság ideje, a hét utolsó csapás ideje, amikor tényleg kiderül, hogy ki melyik oldalra állt. Egy csúnya képet mutatok, hogy jön ide ez a csúnya kép. Egy, hát nem tudom, hogy megtörtént-e, szerintem csak egy kitalált történet Amerikából, honnan máshonnan. Egy istentiszteletre rohant be hasonló ember a társaival, avval a felszólítással, hogy hát aki most itt föláll és elmegy, az életben marad. Aki itt marad, azt megöljük. És hát mi történt a történet szerint? Hallgatóságnak a zöme fogta magát és kirohant. Ekkora ez a atyafi fogta magát, lehúzta a fejéről a harisnyát, odafordult a lelkészhez, a lelkész is maradt itt a történet szerint, odafordult a lelkészhez, és azt mondta, most már kezdheti a prédikációt, a képmutatók elmentek. Szóval ugye hitet vagy életet, ez a kérdés, mennyire fontos számunkra, mennyire vesszük komolyan, és mennyire ragaszkodunk a Szentíráshoz. Hát én azt hiszem, hogy sokkal kevesebbért is néha az ember föladja, mint hogy a fejéhez tartanának egy revolvert. Néha sokkal kevesebbért abba hagyjuk az imádkozást. Néha sokkal kevesebbért is fölhagyunk a bibliaolvasással. Vagy egy-egy sorozatért is inkább fölhagyunk a templomba járásra, ha épp olyan időszakra teszik. Szóval nem kell ide fegyver, hanem sajnos sokkal egyszerűbb dolgokért is megalkuszunk. Jézus, ahogy említettem is, említést tesz erről a sátán zsinagógájáról, a filadelfiai gyülekezetnek is. Azok, akik zsidóknak mondják magukat, és nem azok, hanem hazudnak, íme azt művelem, hogy eljöjjenek és a lábaid, és leboruljanak a te lábaid előtt, és megtudják, hogy én szerettelek téged. Ha valakinek a Bibliájában ott van a citátum, az rögtön láthatja, hogy ez a Jelenések könyvében megjelenő kép megint Ézsaiáshoz fog visszavezetni, a 60. fejezethez, ahol arról beszél Jézus, ugye az újjátett a fogságból hazatérés, ről beszél, illetve az új ég, új föld képe, az Ézsaiás könyvének a vége, amikor azt mondja, hogy népek jönnek világosságothoz, királyok a néked feltámadt fényességhez. Leborulnak lábad talpainál minden megutálóid, és neveznek téged az úrvárosának, Izrael szentje, Sionjának. Tehát ez a kép köszönít vissza, amikor mindenki el fogja ismerni, még a hamis tanítók is el fogják ismerni, hogy igazán kinek volt igaza. És mi az ígéret Filadelfiának? Aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jő, és felírom őre az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét, az Új Jeruzsálemét, amely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet, akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Az oszlop megint csak a templomhoz vezet el bennünket. Az Ószövetségben olvasunk arról, hogy a Salamon templomának volt két különleges oszlopa, ami nem a nagyságával, nem a pompájával tűnt ki, bár azt olvasuk, hogy 200-200 gránátalma volt megformázva rajtuk, szóval egy fantasztikusan nézhetett ki, művészileg kivitelezve is. De ezt a két oszlopot, ami ott állt jobb és bal felől a bejáratnál, azt olvassuk, hogy elnevezték, ez volt az ő nevük, az egyiket Jákinnak nevezték el, a másikat Boáznak nevezték el. Jákin ez annyit jelent, hogy ugye az Úr a készítője, a másik pedig annyit jelent, hogy abban van az erő, mind a kettő Istenre utal, ugye a készítőre, és arra, aki oltalmaz. Isten azt mondja, hogy mi is ilyen oszlopok lehetünk, akik róla teszünk bizonyságot az ő templomában. Amikor arról olvastunk, hogy fölírja rá az ő nevét, ugye, hát mit jelent ez? Felírom rá az Istenemnek, az Új Jeruzsálemnek az én új nevemet, ugye, fölírja rá. Mit fejez ez ki? Az elnevezés, amikor valaki nevet ad valaminek, hát nem csak megnevezem, hanem ugye Ádám, amikor birtokba veszi a rábízottakat, mi az első dolga? Isten elvezeti előtte az állatokat, és mindegyiknek nevet ad. Amikor ma egy kis gyereknek adunk egy plüssmacit, egy plüssjátékot, mit csinál? Nevet ad. Ha veszünk egy új könyvet ott a könyves asztalnál, mit fogunk csinálni? Beírjuk a nevünket. Tehát a névadás az, hogy egy saját neve, tehát tulajdonba vétel. Birtokba veszem azt a valamit. Lényegében az, hogy Isten ránk írja az ő nevét, ez fejezi ki. Kinek a tulajdona vagyunk? Az ő tulajdonába kerülünk. Ha össze akarjuk foglalni, hogy mit tanultunk a Filadelfia üzenetből, hát elmondhatjuk, hogy kaptunk mi is, nem csak ők, egy nyitott ajtót. Az igének az ajtaját, és beszéltünk róla, hogy az ige, ez a megújulásnak az útja. Ugye ma még nem látjuk azt, hogy ki mennyire forgatja, ma még nem tudjuk azt, hogy ki hogy él ebben a nyitott ajtóval, a nyitott lehetőséggel, de el fog jönni a megpróbáltatás ideje, erről is olvastunk a Filadelfiai levélben. Mivel te megtartottad, én is megtartalak majd, hát reméljük, hogy mindannyiunknál így lesz. Hadd olvassak egy üzenetet. Egy napig, de még egy óráig sincs senki biztonságban imádkozás nélkül, és különösen azért kérjünk bölcsességet az Úrtól, hogy megértsük az igéjét. Az ige rávilágít a kísértő mesterkedéseire, és arra miként lehet legyőzni. A Zsoltárokban azt mondja Dávid, szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. De hogyan tud az ember ellenállni a sátánnak? Hogyan lehet nem vétkezni? Hát ezt ma is a szívünkbe kell rejteni. Hogyan tudja a Szentlélek eszünkbe juttatni, úgy, mint Jézusnál, amikor megkísértette a sátán, hogy mi van megírva? Hát előbb, hogy a veszély idején Isten lelke eszünkbe juttathassa, előbb azt a tanítást a szívünkbe kell rejteni. Ezt meg kell tanulni. És hát mindehhez az az alázat kell, amiről szeretném, ha egy vers elhangozna. Gárdonyi Gézának van egy költeménye, és ezt zárásként megkértem Holá Lászlót, hogy mondja el, és a mikrofont ide tartom, hogy a felvételen is jól hallható legyen.
Gárdonyi Géza írás a Bibliába, az Új Szövetség könyve elé. Ez a könyv, a könyvek könyve, szegény ember drága gyöngye. Égi harmat lankadtaknak, világosság földi vaknak. Bölcsességnek aranyútja, boldog, aki rátalál. Szomjas lelkek forrás kútja, hol pohárral Krisztus áll. Ez a könyv, az örök törvény, királyon lánc, rabon napfény. Tévelygőnek hívó harang, roskadónak testvéri hang, elhagyottnak galambúgás, viharvertnek ereszet, haldoklónak angyalsúgás, ne félj, fogd a kezemet. Gyermeknek is mély szép rege, bölcsnek rejtelmek tengere, fal, s túl rajta élő hangok, köd, s benn zengő hárfák, lantok. Templomok közt legszebb templom, csak megnyitom, s benn vagyok. Ablakán a paradicsom rózsáira láthatok. Minden fakul, minden romlik, márványvár is összeomlik. Bíborleplek rongyá málnak, dicsőségek füstbe szállnak. Csak ez a könyv nem tér borba, mintha volna élő lelke. Ez a könyv a Mózes bokra, Isten szíve dobog benne.
És ahogy olvastuk ebben a gyönyörű versben, valóban, hát járuljunk ehhez a könyvhöz minden nap úgy, azzal az alázattal, hogy ez nem egy akármilyen könyv, ezért a könyvért, hogy itt lehet a kezünkben, nagyon sokan az életüket adták, adják ma is. Azok, akik lefordították, akik terjesztették, azt hiszem, hogy igenis azzal az alázattal kell nyúlnunk ehhez a könyvhöz, ahogy ők nyúltak. És a mai utolsó mondat, utolsó idézet a Szentírásból, János, illetve Jakab leveléből, közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Az ajtó nyitva vál, rajtunk áll, hogy mit csinálunk, és mit teszünk ezzel a felkínált lehetőséggel. Én szeretnék mindannyiunkért imádkozni, hogy jól használjuk ki az alkalmakat. Hajtsuk meg fejünket egy imádságra. Mennyei Atyánk, köszönjük neked a filadelfiai gyülekezethez írt üzenetet, köszönjük az nyitott ajtónak a lehetőségét, köszönjük azt, hogy te megnyitottad számunkra az örök életnek az útját, amit mi magunk soha nem lettünk volna, és nem vagyunk képesek elérni saját erőből. Köszönjük azt, hogy te helyettünk életedet adtad, hogy te megváltottál bennünket, és köszönjük azt, hogy rajtad keresztül menetelünk van az Atyához. Köszönjük a Szentírást, ami a megújulásnak a kulcsa, és kérjük, segíts, hogy meg tudjuk tartani, ami nálunk van, hogy senki el ne vehesse a mi koronánkat. Köszönjük, Úr Jézus, hogy így jöhetünk hozzád, és szeretnénk közeledni minden nap. Kérlek, ezt add meg mindannyiunknak, akik itt vagyunk, a te kegyelmedből. Amen.